dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Sokféleképpen lehet értelmezni ezt az igazságot, a nép üdve én vagyok. Ezt az igazságot ránk bízza az Isten, hiszen arról van szó, hogy az ember fölismerheti, hogy az Isten oltalmazója, támogatója, védelmezője az ő életének. Ebben a világban mi Istennek ilyen segítségével építgetjük az életünket, és munkáljuk az üdvösségünket. És ennek van egy egészen sajátos mozzanata, amit most hallottunk ebben a bevezető imádságos énekben, hogy az embernek kötelessége a múlt tapasztalatait, a múlt igazságait átadni a jövendő nemzedéknek. Mert csak így épül híd múlt és jövő között. Most ennek a zenmisének a keretében megint ünnepelünk ebben az értelemben is, hiszen két fiatal ember hozta ebbe a közösségbe az ő gyermekét, hogy a keresztény közösséghez tartozzon, hogy számoljon az Istennel, akkor, amikor életében önmagára eszmél, és akkor, amikor értelmezi az életét, és tervezi a jövőjét. Nézzünk önmagunkba, és kérjük mindannyian az Isten segítségét, mert csak vele lehet üdvösségünk. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle: Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt: vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, és mondják, én vagyok, és elérkezett az idő, ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadozásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen és ország ellen támad, nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész, félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek föl az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Vésétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékes szólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni, vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok, barátok, és némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket, de egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy visszhangra talál mindegyikünk lelkében Jézusnak ez a vigasztalása, egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről, mert az Isten szeret benneteket. Persze a Szentírás magyarázók sajátos értelmet adnak ennek a jézusi mondatnak, ugyanis ez egy zsidó közmondás. Valójában az értelme, a bibliai értelme, hogy mindenek ellenére, bármi történik velünk, bármi történik körülöttünk, megőrizhetitek a lelketeket. És valójában ez az üzenet. Mert Jézus Krisztus arról akar bennünket meggyőzni, hogy ennek a világnak a története olyan, amilyen, olyan események sorakoznak egymás után, amikre a szó szoros értelmében az egyes embernek nincs ráhatása, de mindezek közepette az embernek van egy nagy lehetősége. Megőrizheti a lelkét. Azt hiszem, hogy újra értelmet kell adni ennek a mondatnak, hiszen az ember testes, lelkes lény, és az Isten nélküli világ teljes egészében a testre koncentrál. Az Isten nélküli világ teljes egészében azokkal foglalkozik, amik az életnek a feltételei, és nem azzal, ami éltet bennünket. Mert a lélek az, ami éltet. És akkor, amikor Jézus vigasztalja a hallgatóit, bármi történhet, földrengés, tűzvész, bármilyen természeti katasztrófa lehet, és az ember egyéni élete is csődbe juthat, nincs semmi biztosítékunk, hogy mindezek ne legyenek, de mindeközben megőrizhetitek a lelketeket. Ezt az Isten segíti. Majdnem, hogy azt mondhatnám, ezt az Isten garantálja, ha akarjuk. És ennek a mai vasárnapnak pontosan ez az üzenete. És akkor, amikor egy kicsi gyereket megkeresztelünk, akkor pontosan erre az értékre utalunk. Mert az ember, ha emberi életet akar élni, akkor a lelke felől él. Akarjátok-e, hogy a ti kisgyermeketek ennek a krisztusi közösségnek a tagja legyen, amely közösséget az Isten szeretete vigyázza, és az Isten szeretete hordozza. Ebben az értelemben, hogy bármi történik veletek, a családotokkal, ezzel a kicsi gyerekkel, ez a biztosíték adatik neki. Köszönöm szépen, és milyen nevet választottatok ennek a kis...
Benedek?
Hát volt Nándor.
Nándor Benedek.
Ja, mert hát most... Ja, mert már egyszer beírtam, hogy Nándor. Szóval a sztornó? Akkor Nándor nem? Jó. Látom, itt a keresztpapa nagy hatással van jelen ennek a kisgyereknek az életébe. Elérte azt, hogy az ő nevét kapja. Pedig azért a Nándor nem olyan elhanyagolható nép. Ugye Ferdinándból van a Nándor, és azt jelenti Ferdinánd, hogy Isten az én menedékem. Jó, hát Benedek meg azt jelenti, hogy Istentől megáldott. Hát jó, mind a kettő csodálatos üzenetet jelent, és valóban azt kérjük, kedves testvérek, minden egyes keresztség alkalmával, hogy az ember számára az Isten menedék legyen, az ember az Isten áldásával élje a mindennapjait. És mindaz, amit ma hallottunk, ebből a szempontból nagyon, nagyon izgalmas, mert az jutott az eszembe, ha mindezeket tapasztaljuk, amikről itt szó volt, akkor az embernek meg kellene állni. Hiszen ezek olyan események, olyan történések, amik a földbe gyökeresztetik az embert. És mi történik? Az ember nem áll meg. Az ember tovább rohan. Lehetnek gazdasági katasztrófák, lehet pénzügyi válság, lehet földrengés, lehet természeti katasztrófa. Az ember egyéni élete összedőlhet. És az ember ahelyett, hogy ilyenkor megállna, lehet, hogy egy pillanatra megretten, de tovább rohan. És azt hiszem, hogy ez az, ami nagy veszélyt rejteget. Van-e valami, ami megállíthat bennünket? Ugye krízis helyzeteket emlegetnek ilyenkor. Amikor ilyen válság, olyan válság, ilyen katasztrófa, olyan katasztrófa, majd utalok a jeruzsálemi templomra, mint katasztrófára. De akkor, amikor mi ezt halljuk, akkor a krízisre gondolunk, és a krízisnek a mi számunkra mindig negatív értelme van. Talán azért is rohanunk és futunk, holott a krízis, ha meg tud állítani bennünket, akkor talán rádöbbenünk arra, hogy a krízis az nem Isten távolságának a ideje, hanem az Isten közelségének az ideje. Isten mindig közel van hozzánk, és ha az ember elsősorban helyes értékrenddel bír, akkor ezekben a helyzetekben fölismeri az Istent. Ez az egyetlen lehetőségünk. Mi szeretnénk mindezeket távol tartani magunktól, és azt hiszük, hogy ezzel megoldjuk az életünket, nem lehet távol tartani, és egy újfajta gondolkodást kell kialakítani, nem rohanni, hanem megállni, és ezekben a krízis helyzetekben fölfedezni magunknak az Istent. aki ezekben a helyzetekben közel van hozzánk, ezért mondja Jézus az utolsó figyelmeztetésben, minden szál hajatokat számon tartják. Vagyis ezekben a helyzetekben is megmenthetitek a lelketeket. Mert minden elveszhet az ember körül. És sajnos gyakorta adódik így. Gondoljunk az itteni helyzetre. Gondoljunk a úgymond pénzügyi válság, globális válság. Igen, hány ember földönfutó lett? Most ne foglalkozunk azzal, hogy az egyes emberek mennyiben lehetnek ebben is hibásak, maguk is. Vagy itt vannak éppen a mi országunkban a árvízi katasztrófa, aztán ez az iszap katasztrófa. Úgy gondolom, hogy ezekben a helyzetekben az embernek el kell gondolkodni azon, hogy minden bajban az emberek közül nagyon sokan csak magukra gondolnak, mintha semmit nem érintené őket, sőt, ezekben a tragédiákban egyesek mindig meggazdagodnak. Egy pénzügyi válság egyeseket még gazdagabbá tesz, másokat földönfutóvá. Egy természeti katasztrófa esetén sok minden kiderül, hogy mennyire egyesek érdeke dominált és dominál, és még ebben a bajban is egyesek meg akarják sütögetni a maguk pecsenyéjét. Adott esetben talán még segítségnyújtást is emlegetnek. Mintha abszolút nem érintenék a lelkünket mindezek. Pedig ezek azok a pillanatok, amikor az embernek rá kell döbbenni arra, hogy igazából ez a világ, amit az Isten kezünkbe adott, ez a világ, ami gyönge emberi erőnkkel nem tartható meg. Ez a világ egyszerűen kilép a mi kezünkből. Kivonja magát a mi szorításunkból. Ezt föl kell ismerni. Ezt be kell látni. Jézus pontosan erre utal, hogy ezekben a helyzetekben az embernek föl kell ismerni az Istent, ha tovább akar lépni. Különben ezek a katasztrófák elsodorják. A véget jelentik az ember számára. És akkor most utalok a jeruzsálemi templomra, ugye Jézus a templomra hivatkozik, amely gyönyörű szép volt, de nem csak a zsidók számára, nem csupán egy művészeti csoda, vagy építészeti csoda az a jeruzsálemi templom, hanem ennél sokkal többet jelentett. A zsidók számára ez a templom az Isten jelenlétének a helye. Ez a templom az a hely, ahol Isten ígéreteit ébren tartották a szívükben. Ez a hely az a hely, ahol Istenre támaszkodva tervezték a jövőjüket. És ez a templom összedől, mondja Jézus. Természetesen sok értelmezése van ennek. Alapvetően Jézus arra utal, hogy nincs többé szükség egy ilyen kézzel épített templomra, ahol különböző áldozatokat mutattak be az Istennek, hanem ezután Jézusnak a gondolkodására, Jézusnak a magatartására van szüksége az emberiségnek, ha meg akarja menteni a lelkét. Jézus gondolkodása pedig az, hogy az Isten a legfontosabb, az Isten akaratának a teljesítése az, ami megőrzi a mi emberi arcunkat. Jézus után ez az erő visz bennünket tovább. Ilyen nagyon kedves evangéliumi mozzanatokra kell gondolni. Úgy van jelen ez a jézusi gondolat ebben a világban, ahogy a csipetnyi kovász a lisztben átjárja a tésztát. Úgy van jelen, mint a picinke mustármag, ami hatalmas fává tud nőni. Úgy van jelen, mint a búzaszem, amit elvetnek, és ilyen, olyan, amolyan százaléknyi eredményt hoz. Ezekben a nagy tragédiákban az embernek a lelke felől erre az értékre kell figyelni. Erre a csipetnyi kovászra, erre a piciny magra, erre az apró búzaszemre, amely, ha valóban úgy van jelen ebben a világban, ahogy a rendeltetése van, akkor ez a világ megmenekül. Hiszen ez a kovász, ez a mag, ez a búzaszem az evangélium. Az evangélium az, amire ha hallgatunk, megmenti a lelkünket, megmenti az életünket, akár még olyan is történhet, hogy akkora veszteségeink vannak, hogy még az életünket is elveszítjük, de ő mondja, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket nem tudják megölni, mert a lelket az Isten vigyázza. Ez a perspektívánk. Bajok, katasztrófák közepette, a lelkünk emel föl bennünket, és a lélek az, ami fényt ad, ami jövőt jelent. Hát ezért kérjük ma az Istent, hogy az ő lelke világosítsa be ennek a kicsi gyereknek az életét, és alakítsa át az ő szándéka szerint ennek a kicsi gyereknek a lelkét, a gondolkodását, az életét, az egész magatartását. Ez történik most, mint egy indításképpen, amikor őt megkereszteljük. Aztán minden az ő közreműködésén múlik. Ilyenkor mindig megszoktunk áldani vizet, tehát azt szokták mondani, akinek Isten a barátja, annak nincsen gondja. Hát úgy látszik, hogy a nagypapa ilyen körökben mozog, Tihanyi Gábor a nagypapa. Ugye nem természetes vízzel kereszteljük meg ezt a kisgyereket, hanem Jordán vízzel. Jordán vízzel, amiben Jézus is megkeresztelkedett, ezért nem fogom megáldani ezt a vizet, mert ezt már a Jézus keresztsége megszentelte és megáldotta. Úgyhogy ezzel fogjuk őt megkeresztelni. Nagypapa ügyeskedése folytán került ide ez a víz. A nagypapa, aki itt az éneket szokta, ő az, hogy megdicsőjön itt közöttünk. Akarjátok-e, hogy most már Benedek elnyerje a keresztséget az egyház hitében? Benedek, én téged megkeresztellek az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Hallelujah.
Kedves testvérek, álljunk föl. Ilyenkor arra kell gondolnunk, hogy egymásért Isten előtt felelősek vagyunk, és legfőképpen a keresztény ember felelősségére gondolunk, hiszen a keresztség révén a szó keresztény értelmében is egymásra bízott bennünket az Isten. Egyébként is összetartozunk egymással, függetlenül attól, hogy ki a hívő, ki a nem hívő, ki keresztény, meg ki nem keresztény. Tudnik, az élet az nem magántulajdon. Az élet az közkincs, és az életünkkel egymásnak adósai vagyunk. Aki ezt az adósságot képes törleszteni, aki el tudja ajándékozni az életét, az jól él. Az Isten akarata szerint él. Aki erre nem képes, mindegy, hogy miért, önző szempontok miatt, lustaság, hanyagság, vagy érdek, önös érdek miatt ezt nem teszi, az nem használ semmit. Most, amikor arra gondolunk, hogy minket már megkereszteltek egyszer, felelősek vagyunk egymásért, ezért a kicsi gyerekért, minden kicsi gyermekért elsősorban. Hiszen ők olyanok lesznek, amilyennékké formálódnak a mi közelünkben. Isten kegyelme az rendkívüli ajándék. A természetes ajándék a mi közelségünk. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a keresztségben, mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban, ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Ellene mondtatok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek? Ellene mondtatok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Ellene mondtatok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették és eltemették, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján. Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a egyház hite, ez a mi hitünk, és ebben a hitben kereszteltük meg ezt a kisgyermeket. Kedves testvérek, ebben a veszélyeztetett világban, amelyben élünk, gondoljunk arra, hogy akkor, amikor a zsidók elvesztették a templomukat, akkor azt is siratták, hogy az Istennel való kapcsolatukat is megalázták. A jövő építését is megnehezítették, mert ők a jövőt csak Istennel tudták elgondolni. Micsoda más világban élünk mi. Dőlnek össze a templomok áttételesen. Pénzügyi katasztrófák vannak, természeti katasztrófák vannak, családi tragédiák vannak, és hitünk sincs. Hogyan tervezhető a jövő? Azt hiszem, hogy most ebben az imádságban különösképpen is azért kellene imádkozni, hogy Isten felé tudjunk fordulni, bele tudjunk kapaszkodni, mert különben furcsa fintora lesz a jövőnek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, mielőtt Isten áldásával elmegyünk, akár így is mondhatnám, hogy fölöltöztet bennünket az Isten az ő kegyelmébe, nem engedhetjük el ezt a kisgyereket csak úgy, hogy egyszerűen megkereszteltük, emberi gesztusaink is vannak. Szent olajjal jelöljük meg, ez a keresztelésben a sportolók világából került. Sportolók különböző fifikákat alkalmaztak, nem dopingoltak abban az időben, ilyen még nem volt akkor, de mondjuk a birkózók bekenték olajjal a testüket, hogy ne legyen fogás rajtuk. Valahogyan innen került a keresztség liturgiájába ez a gesztus. Szent olajjal jelöljük meg, talán arra gondolva, hogy a gonosznak ne legyen rajta fogása. Benedek, megjelöllek az üdvösség olajával, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Ez a kicsiny ruhácska meg arra figyelmeztet bennünket, hogy az Isten a kegyelem ruhájába öltöztet, ami azt jelenti, hogy az ő szeretetében felerősödik az ember. Ha valóban az Isten szeretetét befogadjuk, akkor többre vagyunk képesek, mint csak úgy általában. Az embernek emberi törekvései lehetnek, még humanista is lehet az ember. Így úgy amúgy korlátozhatja az önzését, de ha keresztény az ember, akkor ennél sokkal többre képes. Korlátlan önzetlenségre. Erre figyelmeztet bennünket ez a ruhácska, hogy őt az Isten a szeretetébe öltöztette. A szüleinek meg az lesz a dolga, hogy folytassák ezt az isteni munkát, és szeressék ezt a kicsi gyereket. Fogadd a fehér ruhát, és őrizd meg keresztségedet. A húsvéti gyertyáról, ami Jézust jelképezi, gyújtjuk meg az ő élete gyertyáját. Ez a hivatásunk, hogy harcoljunk a sötétséggel. Akármekkora a sötét, egyetlen picinke fény le tudja győzni. Kevéske jó is elég a világ megváltoztatásához. Csak annak valódi, hiteles jónak kell lenni. Nem lehet bele csempészni ilyen aprócska önzéseket, hanem valóban a jó az, amikor az ember nincs tekintettel semmilyen szempontból önmagára. Hát ez egy kockázatos élet, tehát azt hiszem, hogy kockázatok nélkül nem lehet élni. Fájdalmas az, amikor az emberek agyon számolgatják és számítgatják magukat, hogy ez még igen, ez már nem, ez mit jelent, ez segít, ez nem segít, ez megéri, ne. Ostoba emberi bölcselkedés. A jóért kockáztatni kell, és adott esetben még veszíteni is tudni kell. Most az utóbbi években ezeket a nagy veszteseket ünnepeljük, a vértanúinkat, akik Isten iránti szeretetből az életüket is képesek voltak elveszíteni. Mi meg őrizzük az emléküket. Az, aki nem tud kockáztatni, nem tud igazán áldozatot hozni, az említése sem méltó. Azok az emberek teremtenek egy jobb világot, akik meg tudnak magukról feledkezni, és a többiek javát szolgálják. Mert, ahogy mondottam, az életünk közkincs. Az adományainkat, adottságainkat azért kaptuk, hogy a többiek javára fordítsuk. És a világ javain is közösen kell osztozkodnunk. Nem egyeseké, hanem mindenkié. De ezért csak azok tudnak küzdeni, akik nem magukra gondolnak. Fogadd az égő gyertyát, őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül, tartsd meg az Isten parancsait, hogy amikor az Úr a mennyegzőre jő, elébe mehess az összes szentekkel a mennyei hazában, és élj mindörökké. Amen. És most az Isten áldását kérjük a magunk számára is, a Szentmise záró könyörgésével álljunk föl. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait, az alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Most különösen a gyerekekre gondolok, hát nem szemléltető oktatás akar lenni. Szóval itt van egy összedőlt templom. Emeld már föl. Szép tornya is volt, minden. Én kaptam névnapunkkor. Aztán akkor valahogy nagyon sűrű volt a nap. Következő vasárnapon meg megint annyi minden nekem rohanni kellett el a mise után, és közben azt vettük észre, hogy összedőlt a templom. Az igazság az, hogy a gyerekeknek meg kellett volna enni ezt, akkor mindjárt, úgyhogy most pótolni lehet. Ezt az összedőlt templomot megesszük, nagyon finom már, mi megkóstoltuk. Ugye bent volt a konventben, és egyik-másik szerzetes társam már csipegette, Asztrik csipegette, és azt mondta, hogy a fundamentumát. A Gellért meg a tornyát, Teréz nővér meg a keresztjét. Szóval mindenki, aztán ugye annyira kísértésbe estem, hogy én is megkóstoltam. Szóval most meg fogjuk enni ezt a nagyon finom templomot. A Szentmise véget ért, menjünk békében.